Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Fotókiállítás nyílt a Magyarázat mindenre című film forgatásáról. A képek szavak című tárlaton különleges egységet képeznek a film forgatásán készült képek, valamint Reisz Gábor személyes, kézzel írt versei. A kiállítás a Főfotó Caféban tekinthető meg. A 2023-as év egyik legsikeresebb magyar filmjét, a Velencei Filmfesztiválon is díjazott Magyarázat mindenre című drámát még októberben mutatták be, amelyet a Cirkófilm adatai szerint már több mint 75 ezeren láttak a mozikban. Reisz Gábor alkotása egy 18 éves fiú országos botrányba torkolló érettségén keresztül felvázolja a társadalom politikai megosztottságát. A rendező elmondta, hogy akkor volna elégedett, ha a film hatására szabadabban tudnánk beszélni arról, ki mit gondol egy politikusról vagy politikai döntésről, ha nem kellene félni, hogy minden társadalmi kérdést átszíneznek pártpolitikára. Jó lenne, ha megtanulnánk beszélgetni, és belátnánk végre, hogy valójában nem figyelünk egymásra, nem figyelünk a másikra, fogalmazott Reisz Gábor. A Magyarázat mindenre forgatása 2022 nyarán zajlott, pillanatait Réka Vajda örökítette meg. A Cirkófilm ajánlója szerint Réka színes és fekete-fehér középformátumú képein keresztül kicsit más szemszögből látjuk a film egyes jeleneteit. Reisz Gábor a forgatás helyszínére tartva minden nap írt néhány rövid verset, e sorok néha történeteket mesélnek, máskor teljesen asszociatív módon adják vissza azt a hangulat, ami meghatározta ezt a rendkívül intenzív, fárasztó, ám annál örömtelibb időszakot. A december 16-áig látogatható kiállítás valamennyi képe meg is vásárolható.
Koncert.
Adventi hangversenyt ad a Luteránia Ének és Zenekar a Kelenföldi Barokk Esték programsorozat keretében. Johann Sebastian Bach zeneszerző két műve, a Jauchzeit Gott in allen Landen és a Wo soll ich fliehen hin című kantáta hallható a Luteránia Ének és Zenekar előadásában. Közreműködik Subedi Anna, szoprán, Bakos Kornélia alt, Csapó József tenor, Fülöp Máté basszus. Vezényel Kamp Salamon Kossuth Díjas karmester, az MMA rendes tagja, a helyszín tehát a Kelenföldi Református templom, az időpont pedig december 9-e csütörtök, 17 óra.
Esemény.
Díjfelhívást tett közzé a Cifra Fesztivál. Balázs János művészeti vezető kezdeményezésére 2024. februárjában 8. alkalommal adja át díjait tehetség és életműdíj kategóriában, valamint 2. alkalommal ítélik oda a kreatív művész díjat. A fesztivál küldetése, hogy ápolja hazánk egyik legkiemelkedőbb zongoraművészének emlékét. Ennek a szerteágazó tevékenységnek a keretében valósul meg a fesztivál tehetségprogramja, mely kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. Így többek között évről évre díjakkal ismerik el a pályájuk elején álló legtehetségesebb zeneművészeket, mellettük pedig a legnagyobb kulturális értékeket felmutató emberi teljesítményeket. Az idei évben is várják a jelöléseket a fesztivál díjaira, mégpedig 3 kategóriában. A beküldési határidő december 31-e. A jelölésekből rangos szakmai grémium választja ki a legjobbakat. Az elismeréseket ünnepi koncert keretében adják át a Cifra Fesztiválon 2024. februárjában. A tehetségdíj korhatára 18-tól 32 év, a díj kimagasló egyéni teljesítményért ítélhető oda. Az életműdíjat olyan zeneművész, pedagógus, kulturális szervező vagy szakember érdemelheti ki, aki több évtizedes munkájával nagyban hozzájárult hazánk kultúrájának gyarapításához. A kreatív művész díj korhatára szintén 18-tól 32 év, a díj pedig kimagasló egyéni teljesítményen felül olyan zeneművészeknek ítélhető oda, akik egyedi gondolkodásukkal, improvizatív stílusukkal leginkább képviselik azt a szellemiséget, a műfaji határok elmosását, a nyitottságot, amelyek Cifra előadói egyéniségét jellemezték.
Könyv.
Krasznahorkai Lászlóról szóló monográfia jelenik meg januárban. Szabó Gábor Kilátás az utolsó hajóról, Krasznahorkai László prózavilága című kötetével köszöntik a kerek születésnapját ünneplő szerzőt. A kortárs magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja január 5-én ünnepli 70. születésnapját. A kiadó ajánlója szerint a Sátántangó szerzője, a világirodalmat tekintve is napjaink egyik legeredetibb alkotója. Mint írják, 1977-ben megjelent első elbeszélése óta Konok következetességgel írja életművét, voltak éppen egyetlen szöveget. Szabó Gábor informatív monográfiája az életmű belső mozgásait, motívumvándorlásait vizsgálja, és akkurátus pontossággal olvassa és elemzi végig az életmű egészét. A Kilátás az utolsó hajóról cím a krasznahorkai epika hullámmozgásaira utal, ugyanakkor a művekben megjelenő remény lehetőségekre is rávilágít. Szintén az évelején jelenik meg Krasznahorkai László új regénye is, Zsömle oda van című művének főhőse, egy 91 éves férfi, aki negyedik Béla és Dzsingisz Kán leszármazottjaként Árpádházi első József néven igényt tarthatna a magyar trónra.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A magyarországi svábok, a velünk élő német eredetű kisebbség nagyon sokat tett hozzá a magyar kultúrához. Az építészet, a mezőgazdaság, az iparosság mellett a gasztronómia az, ahol leginkább elcsíphető az ízlésük, a hagyományaik és a racionális életvitelük. Mindennapjainkban, s így a háztartásvezetésben is az egyszerűség és a jó tervezés alapfeltétel volt. A napjainkban hangoztatott és trendi fogalmak, mint szezonalitás és helyben előállított alapanyag esetükben adott volt, 100%-ban meghatározta a mindennapi étkezést. A paraszt családok mindegyike tartott szárnyasokat és tehenet, de a birka vagy a kecske is megjelent a konyhán alapanyagként. Ma egészséges, tudatos étkezésnek neveznénk, ami a sváboknak természetes volt. Hús csak hétvégén és ünnepi alkalommal került az asztalra. Tavasztól télig leginkább csirke, kacsa vagy nyúl volt a jellemző, a disznóhús a téli időszakot jellemezte. A klasszikus magyar konyhához képest a svábok több krumplit használtak. A veremben a burgonya jól eltartható volt, hosszabb időre előre be tudták biztosítani a család számára a táplálékot, nem kellett azon aggódni, hogy a téli szezonban nem jut semmi az asztalra. Kis marosi szavesz. Hozzávalók 4 személyre. 500 g sertéstarja, 300 g sertésmáj, 2 fej vöröshagyma, paradicsompép, só, bors, fűszerpaprika, babérlevél, liszt, tejföl, zsír. Eredetileg ez is disznótoros fogás volt, de az év bármelyik időszakában jól eső. A hagymát apróra vágjuk, kevés zsíron megpirítjuk, hozzátesszük a piros paprikát, a felkockázott húst, a borsot és a paradicsompépet. Természetesen az előrelátó háziasszony még nyáron megtömte a spice polcait ilyen finomságokkal. Megsózzuk, borsozzuk, babérlevelet dobunk bele, majd egy kevés vizet löttyintve alá addig főzzük, míg a húskockák meg nem puhulnak. Az apróra vágott májat csak ezt követően dobjuk bele. Pár perc főzés után liszttel és tejföllel behabarjuk, gerslivel vagy krumpli gombócokkal tálaljuk. Répás supfnudli. Hozzá valók 4 személyre. 400 g burgonya, 120 g liszt, egy tojás, só, 150 g répa, zsír. A szobahőmérsékletűre hűtött főtt krumplit összegyúrjuk annyi liszttel, hogy rugalmas, nem ragadós tésztát kapjunk. Az arány általában a 2/3-1/3-hoz közelít. Az egy tojással, sóval, kis zsírral összedolgozott tésztából 2 centi vastag kígyókat formázunk, majd kisebb hengerekre vágjuk föl. Hogy igazi supfnudli legyen belőle, kézzel egyenként gyöngéden átsodorjuk mindet, hogy orsó alakúra vékonyodjanak. Kifőzzük a tésztát. Tipp, a vizét ne öntsük ki. Pirított szalonnakockával, kolbászkarikákkal, hagymával, fokhagymával és gyökérzöldségekkel egy remek leves dobhatunk össze. A lepirított hozzávalókat a főzőlével felöntjük, s mikor a répák már megpuhultak, tejföllel behabarjuk. Tálaláskor a tányér aljába néhány kifőtt nudlit teszünk. És erre merjük a kész levest.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Paradízó különleges hely, csak egyetlen híd köti össze a világgal, így békéjét már hosszú ideje nem zavarta meg semmi. Most azonban egyre több furcsa jelenség borzolja az ott lakó kedélyét. Az álmos kisváros csendjét 4 vadmotoros veri fel, miközben rejtélyes alakok formálják a sziget sorsát. Az éleple alatt nyomozó pestis állarcos doktor, egy misztikus képességekkel megáldott fiatal nő, és egy vén boszorkány, aki bizarr praktikáival igyekszik megmenteni egy bajba jutott lány életét. A rejtélyes bűncselekmények hálójában pedig hétköznapi emberek vergődnek, mit sem sejtve a közelgő végzetről. A mai adás főszereplője Benyák Zoltán író. A beszélgetésünk középpontjában a legújabb regénye, a Requiem, egy különös tavasz emlékezet áll, és amiről szó lesz, az a változás, az állandóság, a misztikum és a realitás, a régmúlt és a jövő. Kiderül most, hogy egy festői szépségű városban hogyan jelenik meg mindez egyszerre.
A város ugye egy szigeten van, és ezt hát egészen konkrétan úgy álmodtam meg, hogy valahogy a két kontinens között aztán úgy sikerült megírni, hogy a térképen is el tudja helyezni az olvasó, hogy az Európa partjaihoz közel lévő szigeten álló város. A 80-as években nyitunk, és úgy van felépítve a szerkezet, hogy mindig a könyv elején kapunk egy vagy kettő blokkot egy szereplőnek a múltjáról, és az a 80-as, 60-as, 70-es években, attól függően, hogy milyen idős a szereplő, zajlik, és utána átlépünk, ahogy kezdődik a történet 1999-ben. Nekem nagy mániám a 80-as évek. Pedig én 76-os vagyok, úgyhogy én nagyon kiskölyök voltam még, de imádtam azt a korszakot. Azt éreztem, hogy sokkal kreatívabb, pedig hidegháború volt, meg minden, de mégis szabadabbnak, meg kreatívabbnak éreztem, mint a mostani például. Most egy kicsit olyan műanyag és elcsépelt íze van az egésznek, és ezt hogy élik meg a szereplők? Arról szól az egész, mit tesznek ellene, és majd oda csúcsosodik ki az egész az olvasóban, mert nyilván lesz egy felfutása, hogy mi mindannyian előbb-utóbb egy ilyen válaszúthoz érünk, hogy látjuk, hogy leáldozik egy korszak, mi még megéljük a következőt, és mi az, amit át akarunk menteni? Mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez fontos, ezt magammal viszem, ezt megmutatom a gyerekeimnek, hogy lássák, hogy értékeljék, és vigyék magukkal tovább, és mi az, amiről azt gondolom, hogy hát ez vesszen, ez nem érdemes semmire.
Nem ilyen nagy tettekre kell gondolni, ugye? Hanem mit a 80-as években valaki roncstelepen autókból nyeri ki, amit lehet, és eladja, ott ez a biznisz még megy is, és eljutunk 99-ig. Mi változik ez idő alatt?
Van benne egy olyan rész, amit most itt ki tudok ragadni. Például van egy ilyen elítélt bűnözőm, aki gyilkolt, és a második vagy a harmadik könyvben neki lesz tévéműsora. Na ez például nekem egy olyan, hogy régen hősöket próbáltunk meg, példaképeket próbáltunk megállítani az embereknek, és olyanok voltak a tévében, rádióban, aki követendő példa. Hát most átfordult valahogy, azt érzem, az ellenkezőjére is. Ez a szellemi hanyatlás, mintha nem is az, hogy divat lesz, hanem magamutogatás tárgya lesz, és nevetünk rajta. És tudom, hogy mi a lényeg az egésznek, mert mikor látok a tévében egy bolondot, akkor én azt gondolom, hogy ennél én okosabb vagyok, jaj, de jó. És egyfajta kellemes érzést indukál a nézőben, és nem előrelépésre salkalja, hanem megnyugvásra, hogy jó, hát minden rendben van itt, mert ennél is jobb vagyok. Na, például ennek konkrétan lesz majd egy jelenet, amikor a gyilkos tévéműsort kap, és tapsvihar éjjelzés.
Hogyha már a bűnözésről van szó, ugye készül a partira a polgármester, és azt mondja neki ott, aki meglátogatja váratlanul, hogy csillogó öltönyökben öltözött lotyok és bűnözők a parti vendégei, tehát hogy ez olyan, mintha a Paradízó egy ilyen bűnös város lenne, de nagyon sok fényt látunk benne.
Most még igen, az első kötet, ez még így az aranykornak a vége, és aztán csúszunk bele a sötétségbe, és utána meglátjuk, hogy a harmadik kötet végére sikerül-e újra fénybe kilábalni. Van még egy fontos dolog, ugye főgonosztevőt kell csinálni. Az embernek nincs jó gonosza, akkor nincs jó történet.
Több mindenkitől aggódhatunk a te könyvedben.
Igen, de van egy központi figura, aki mozgatja a háttérből a szálakat, most még itt csak megérkezik a városba, de aztán egyre több és több szerepe lesz, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy tudnék én egy modern és újszerű gonosz figurát alkotni, és ide mindig öreg embereket szánnak, aki tele van tudással, meg tapasztalattal, és ki tudja játszani a többi szereplőt is. Akkor azt gondoltam, hogy én szakítok ezzel a trenddel, legyen az enyém egy fiatal srác, aki sokkal jobban érti azt a világot, ami eljön, sőt, ő maga álmodja meg, és ő formálja meg itt Paradízóban, elkezdi ezt az egész jövőt létrehozni. És mivel Shakespeare azt mondta, hogy színház az egész világ, rájöttem, hogy bizonyára igaza van, úgyhogy egy színház rendező ez a fiatal srác, és az ő kezébe adtam a gonosznak a pálcáját.
Tehát az első regényben lényegében bemutatod a város fontosabb lakóit, vagy azokat, igen, akiknek a története majd valószínűleg összetalálkozik. Azt kérem, hogy a motoros bandáról, Valériánról egy picit mesélj. Említettem ezt a roncstelepen élő öreget, aki befogadott egy fiút, és azért érdekes. Az árváknak itt azért nincs könnyű dolguk. Azt látom, hogy két ilyen elveszett gyerek is megjelenik a regényedben.
Nagyon fontos, hogy az ember milyen szereplőket válogat be a történetbe, mert azokon áll vagy bukik minden. Van egy motoros bandám, négy figurával, és úgy kezdődik az egész történet, hogy mind az apokalipszis négy lovasa megérkeznek, bár az egyikük ott él a városban, és ő hívja a másik hármat magához, de van négy motorosom. Az egyik egy katonaviselt nő, aztán van egy kicsit alkoholista ügyvédem, ez a kidobott fiú, és a bandának pedig a vezér az egy ilyen sámánszerű figura, akit Sándornak hívnak.
A kidobott fiú már felnőtt.
A kidobott fiú pedig felnőtt közben, és hát ők régebben sokat mozogtak együtt, aztán szétváltak útjaik, de most összetrombitálta megint a főnök a csapatot, és az az egyik rejtély ebbe az egészbe, hogy miért hívta őket ide, és mi az, amit mondani akar nekik, ez majd csak a második kötetben derül ki igazán. Azt gondoltam, hogy például ők, akik szimbolizálják az elmúlt kornak a szabadságát. Uh-huh. Mert a vadmotorosok, vagy a vadlovasok, ahogy néha hivatkozok rájuk, az mindig a szabadságnak a szimbólumai. És ezt a szabadságot is azért úgy gondolom, egy kicsit megnyírbáltuk mostanában. Na, ez például egy olyan, amin nem szabad, azt gondolom, hogy túladni, úgyhogy erre majd figyelni kell a jövőben is. Aztán van a fiatal lány, a Valéria, aki hát nincs könnyű sorsa, ugye az apjával meg is szökik otthonról. Hát otthonról megszökönt lányt írni az a legeslegjobb dolog a világon, mert abban benne van a lázadás, meg a minden tinédzserkori frusztráció, egy ártatlanság elvesztése, a világ rossza, mindent bele lehet zsúfolni, és én meg megfejtem azzal, hogy ennek a lánynak azért vannak különös képességei. Megszökik otthonról, oda keveredik a nagyanyjához, aki egy ilyen boszorkány szerűség is, aki elkezdi felnyitni a szemét. Kicsit akartam a nőknek a helyzetéről is írni, hogy a nőknek a, nem is az a helye a világban, hanem hogy helyezkednek el inkább a múltban, a jövőben, és mik azok az erejük, ami nekünk nincs. Például itt van egy ilyen képességük, hogy látják valakin, hogyha hazudik. De szerintem a legeslegjobb női, bár számomra kicsit félelmetes, de azt gondolom, hogy egy nő ezerszer gyorsabb detektálja a hazugságot, mint egy férfi. Tehát úgymond vannak különleges képességeik, és ezt a boszorkányosdit erre akartam kihegyezni, hogy a nőt megmutassam, hogy mennyire különleges ember. Végül pedig van egy harmadik karakterem, a doktor, az örök kedvencem, aki orvos, és éjszaka járja az utcákat, és az egész város a betege, és ő látja a változást. Ő az első, aki észreveszi, hogy itt valami változás van Paradízóban, és azt gondoltam, hogy na, ez a három fő szál, ez elég különleges mindegyik ahhoz, hogy összetartson egy történetet három köteten keresztül.
Van itt egy nagyon különleges figura, egy nő alak, akiről sok mindent nem tudni elsőre, de nagyon furcsán viselkedik. Ő egy követ? Vagy ő egy összekötő kapocs a világok között?
Ő egy angyali nőszemély. És hát a fő feladata az, hogy ráébressze a halandókat, hogy sorsfordító események következnek, de, és ez nagyon fontos lesz, ő nem vívja meg helyettük a harcot. Nekünk, embereknek, azaz a halandó szereplőinknek kell megmenteni magukat, mert nem menti meg őket más.
Requiem egy különös tavasz emlékezete. Penyák Zoltánnal beszélgettem trilógiája első kötetéről. A könyvet a Fumax kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.